zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás reggeli.
Na hát akkor nézzük, hogy hangzik elemzői szemmel az, amit még a előválasztáson résztvevő politikusok is úgy fogalmaztak meg, hogy kiürítik a kasszát, akár lesz kormányváltás, akár nem. Zsidai Viktor befektetési szakember, a Citadella alapportfólió kezelője van velünk itt a vonalban. Jó reggel, szia!
Jó reggelt!
Ja, és akkor a Bandi azt nem konferencia volt ez, csak olyan sok portfólió konferencia van, hogy egyből erre gondolt, de ugye ez egy páros interjú volt, amire utalt Bandi, Madár Istvánnal és veled a Válasz Online-ban, ugye? Aminek az apropóján végül is most ismét kerestünk, ahol nem Madár István interjú volt téged, hanem mindketten szakértőnként nyilatkoztatok, ugye?
Így van, megbeszéltük a költségvetési folyamatokat 21-22-23-ban, meg hogy mit várhatóak.
Na, és akkor mi? Mert azt látjuk, hogy egy gigantikus költekezés van, és még nem látjuk a végét, mert nyilván van még a csőben sok minden a választáshoz közeledve. Mi az, ami már látszik, és tényleg kirúl a kassa a kormányváltás idejére? Az új kormány fölállásának akármilyen is lesz, fogalmazzunk így.
Tehát azt gondolom, hogy a ti hallgatóitok számára nem fogunk nagy meglepetést mondani, ugye mindenki lát, hogy nagyon jelentős választási költségvetés van, nagyon kiélezett, mindenki tudja a politikai helyzet, mindenképpen szükséges az uralkodó kormányzat számára, hogy megnyerje a választást, és emiatt óriás költekezés van természetesen. Ugye amit még megpróbáltunk kiemelni, talán még amik érdekességek ezen kívül, ugye ezeket nagyjából mindenki tudja, aki olvas újságot, az, hogy azért vannak még egyéb kockázatok is a nem feltétlenül 2022-re, hanem hosszabb távon. Ugye a 2013-tól nagyjából a Magyarország egy óriás háttéllel, a magyar gazdaság, meg a kormányzat nagy háttéllel tudta vezetni a gazdaságot, ugye jöttek az Európai Uniós pénzek, a világgazdaságban fellendülés volt, és ráadásul volt egy nagyon támogató kamatkörnyezet, ugye nagyon olcsó volt az államadósságot finanszírozni. Ebből azért legalább az egyik, ugye az EU-s pénzekről lehet vitatkozni, hogy az most hogy jön meg, mikor, meg mennyi, ugye ez nyilván egy kérdés, viszont az úgy látszik, hogy legalábbis Kelet-Közép-Európában minimum megváltozott ez a támogató kamatkörnyezet, az elmúlt hónapban a Cseh jegybank egy váratlan nagy kamatemelést jelentett be, a Magyar jegybank is most már egy pár hónapja emel, a lengyelek is beadták a derekukat, bár tiltakoztak, hogy nem fognak kamatot emelni, mégis kamatot emeltek, jelentős inflációs feszültségek vannak ezen kívül, ami a másik kockázat, ugyanis hát a rezsicsökkentés kapcsán, ugye, hogyha itt maradnának mondjuk a gáz meg az áramárak, hát az ott meg több száz milliárd forintba kerülne megint csak évente a költségvetésnek, ami nincsen valószínűleg bekalkulálva. Tehát az látszik mindenképpen, hogy azon kívül, hogy van egy kiköltekezés, és azért 22-23-ban nagyon nagy mozgástere, akármilyen kormány lesz, nem lesz lehetősége költekezni, még vannak addicionális kockázatok, amik lehetséges, hogy még azt is szükségessé teszik, hogy valamiféle megszorítások legyenek. Nyilván amennyiben Fidesz kormányzat lenne, ők már volt olyan, hogy egy ilyen csendes kiigazítást levezényeltek, és azt valószínűleg meg tudnák csinálni nagyon nagy politikai áldozatvesztés nélkül.
Ez mit jelent? Mit jelent a csendes kiigazítás?
Pont ezt akartam mondani, hogy ez azt jelenti, hogy a különböző számlák közötti átvezetés, vannak különböző ilyen biztonsági alapok, meg ilyesmi, amiből át lehet esetleg vezetni.
Nekem meg arra eszembe, hogy volt az, hogy mondjuk a szolgáltatók nyakába lölcsölni költségeket, ugye a rezsicsökkentés kapcsán, ilyenekre gondolsz?
Hát két dolgot is lehet. Az egyik, hogy amennyiben egy magas inflációs környezet van, akkor el lehet inflálni mondjuk a közszféra béreinek egy részét, tehát reálértékben lehet csökkenteni, tehát a vállalatok nyakába is lehet varni valóban költségeket is, tehát szerintem két úton is el lehet járni, és akkor kirakunk mellette három plakátot, és akkor mindenki örül, hogy végül is nincs probléma. Én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb a helyzet, amennyiben egy ellenzéki többpárti koalíció lesz, akikre eleve a választóik egy nagyon nagy várakozással tekintenek, miközben valószínűleg nekik aztán munkásterük semmi sem lesz. Tehát szerintem abban az esetben sokkal nehezebb lesz ezt levézényelni. Ráadásul ugye azt mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok alkotmányos akna van erre, ugye itt a kétharmados törvények kapcsán, ami megint csak a mozgásterüket szűkíti.
Igen, ráadásul ennek van egy történeti ismétlődő jellege. Volt már olyan, hogy szakértői kormány állt fel Magyarországon megpróbálni összelapátolni a gondokat, és hát nem sikerült, mondjuk így, bele is bukott lényegében az a szakértői kormány.
Hát azért, hogyha a Bajnai kormányra gondolunk, szerintem ők azért másfél év alatt, tökről másfél év volt, ha jól emlékszem, mert régen volt, azért ott egy jelentős kiigazítást meg tudtak csinálni, annak ellenére, hogy valóban belebuktak, de azt gondolom, hogy ők megágyaztak annak, hogy aztán 2010-től egy stabilabb gazdasági helyzet legyen, tehát én nem érnem le őket, úgyhogy az egy teljes sikertelenség.
Bocsánat, igazad van, én most ilyen politikai szempontból elemeztem így nagyon bénán a szituációt, hogy úgy lehetett azt mondani, hogy hát ez nem sikerült, és akkor majd mi megoldjuk.
Politikailag mindenképpen megbuktak, az kétségtelen, azért gazdaságilag megcsináltak nagyon sok olyan szükséges intézkedést, ami elengedhetetlen volt. Én csak arra céloztam, és az volt szerintem ennek az interjú üzenete, hogy amit nyilván mindenki tud, hogy nagy költekezés volt, és pluszban is vannak még olyan kockázatok, amik bármilyen kormány is lesz 22-23-ban, azt nem fogják lehetővé tenni, hogy stimuláljon a kormányzat, sőt, valószínűleg valamilyen módon még megszorításra is szükség lesz. És ez azt mondom még egyszer, független attól, hogy milyen kormány fog alakulni.
És ez nagy részt a külső körülményekből fakad, vagy van amit azért magunknak csináltunk?
Hát ugye azért az nagyon fontos, hogy, és ez 2017-től 19-ig szerintem több közgazdás, sőt, nagyon sok közgazdás fölhívta a kormány figyelmét arra, hogy ebben a nagyon jó fellendülő időszakban egy kicsit jobban kellene takarékoskodni a következő esetleges potenciális recesszióra. Ugye mindig jön valami recesszió, vagy külső sok, ezt nem tudjuk, hogy a koronavírus volt, senki nem tudta előre, de ugye a magyar kormányzat is azért többig nyomta a gázpedált még abban a fellendülésbe is. Emiatt jutottunk bele a mostani helyzetbe, hogy azért nagyon nem volt megint csak mozgástér, elszállt a költségvetési hiány, nyilván egész Közép-Európába elszállt, tehát ez elszállt magyar sajátosság. Tehát azt gondolom, hogy részben az is volt, hogy nagyon stimuláltuk már előtte is a gazdaságot, másrészt ugye ez egy nagyon erős külső sok volt, harmadrészt pedig igen, amit mondtál, hogy bejönnek olyan tényezők, amik korábban támogatóak voltak, és most valószínűleg meg hát szembeszél gyanánt.
Hát de
szolgálni.
Iszonyatosan komoly GDP növekedés van, hasítunk.
Valóban valószínűleg lesz Magyarország GDP növekedés, de igazándiból azért arra utalnék, hogy visszatérünk, tehát nagyjából 2022-re visszatérünk oda, ahol 2019 volt a magyar gazdaság, és hát megint egy nagy kérdést vett föl. Ugye már akkor egy nagyon komoly munkaerőhiány volt, erős bérnövekedéssel, inflációs nyomással, és megint ott fogunk lenni, hogy egy túlfeszített gazdaságban erős inflációs nyomással, ugye, és akkor erre mit fogunk csinálni? Elengedjük a forintot, amitől még nagyobb infláció lesz, és rálépünk a török útra, vagy pedig nagyobb kamatlépésekkel destabilizáljuk a devizát, és egy szűkítőbb monetáris politikát hozunk, ami viszont lassítja a gazdaságot. Tehát ezek sokkal nehezebb választások, mint amik mondjuk 14-15-18-ig voltak a magyar gazdaságpolitika előtt.
És hogyha sokan hasonlítgatják a Medgyessy féle osztogatáshoz, ugyanúgy száll el most is ugyanolyan gyorsan például az államadósság, ugye ezeket össze lehet vetni, ez tényleg hasonló és összevethető ez a mostani osztogatás, hogy majd kinőjük a növekedésből típusú duma, amit mellé tesznek, ez tényleg hasonló? Nyilván az egy nagy különbség, hogy most választás előtt történik, ott meg választás után történt.
Hát igen, az a választás után az teljesen gazdaságilag értelmezhetetlen volt, ami ott történt. Nyilván akkor a költségvetési hiány is, ugye ez ilyen 9-10%-os szintet ért el, egyébként most is ilyen 7-8-9-10%-ok vannak egész Közép-Európában, és ott is ugye devizából történt az eladósodás, ugye most is kibocsátottunk egy nagy deviza kötvénycsomagot, tehát vannak hasonlóságok. Azt gondolom, hogy egy kicsit enyhébb, ami most, tehát nem annyira súlyos és kiélezett, de valóban vannak hasonlóságok, hogy deviza hitelből osztogassunk a lakosságnak.
Hát izgalmas, kíváncsian várjuk a fejleményeket ezzel kapcsolatban. Viktor, köszönjük szépen, hogy összefoglaltad nekünk, hogy mit gondolsz erről az egészről. További szép napot neked!
Sziasztok!
Zsidai Viktorral beszélgettünk, befektetési szakemberrel, a Citadella alap portfólió kezelőjével. SZIA visszatérítés, nyugdíjemelés kifizeti a cehet. Ez volt tehát a kérdés, amit feltettünk neki. Egyébként a portfolio.hu-n is olvasható az a cikk, amiben Madár Istvánnal együtt nyilatkozik Zsidai Viktor. A választások után jöhet a költségvetési fekete leves címmel, úgyhogy ezt érdemes elolvasni. Egy gyors komment még a kedves hallgatóktól. Facebook oldalunkon keresztül jött az információ. Azt mondja, hogy jó reggelt! Milánó dugó közepén a körforgalom virágágyásába parkolt le egy kolléga Land Roverrel. Kiszállt, bezárta és ment a dolgára. Hát ott volt hely, és jól megközelíthető, úgyhogy ezt értjük. Köszönjük szépen, várunk még hasonlókat 06302010909.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.